Sziasztok! Schulz Nóra vagyok, politikai tanácsadó, és ez itt a Belépési Küszöb Podcast, ahol a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetek két hetente meghívott vendégeimmel. Ebben a mai adásban egy számomra személyesen is nagyon fontos témáról, a magyarok testi és lelki egészségéről fogunk beszélgetni, illetve a nők helyzetéről. Meghívott vendégem Trenka Andrea Petra, dietetikus és viselkedéselemző lesz. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt még megkezdenénk az adást, van egy fontos bejelentenivalom, miszerint június 19-én fogjuk tartani a Belépési Küszöbnek a közönség találkozóját, ahol lehetőségünk lesz közösen beszélgetni, felveszünk egy podcast adást, és ide szeretettel várok minden régi és új hallgatót. Az adásnak a leírásában megtaláljátok az elérhetőséget, ahol jegyeket tudtok venni. Ezen kívül szeretnélek megkérni titeket, hogy kövessétek be a Belépési Küszöböt a kedvenc podcast alkalmazásotokban, megtaláltok az Instagramon is, illetve van egy hírlevelem, ahol a podcast mellé extra tartalmakat is készítek, illetve közvetlenül tudjátok támogatni is a munkámat. A Belépési Küszöb a Partizán munkatársaival, a Partizán stúdiójában készül, úgyhogy ha tehetitek, kérlek támogassátok adományotokkal a Partizánt. Szia, Andi, akkor kezdjük is a beszélgetést. Köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, Nóra, köszönöm a meghívást.
És igazából azzal kezdeném, hogy nyilván ugye egy közéleti podcastot készítek, amiben lehet, hogy váratlan egy kicsit, hogy miért egy egészségügyi szakemberrel beszélgetek, de szerintem mégis azért érthető, mert női tartalomgyártó is vagy, ezekkel a kérdésekkel gyakran foglalkozol. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan jött neked ez, az egészség, mint téma, meg a szakmád, és hogy kifejezetten a nők helyzete hogyan és miért kezdett el így foglalkoztatni?
Hát elsősorban szerintem az egészség az egy nagyon is közéleti kérdés. A nőknek az egészsége is egy nagyon közéleti kérdés. Maga a tartalomgyártás, meg az egészség, az igazából a munkám kapcsán jött. Én nagyon szeretem a szakmámat, mind a pszichológiai irányvonalat, mind pedig a dietetikát, és ezen keresztül az anyagcserét, az idegrendszernek a működését, ami a táplálkozáshoz kapcsolódik. Mindig is érdekeltek nagyon a nő jogi kérdések, a női lét, mert óvodás koromtól kezdve sokat gondolkoztam ezen, viszont mindig az is volt bennem, hogy ezek az én tapasztalataim, szóval ami az én tapasztalatom, az nem biztos, hogy mindenki másnak is a tapasztalata, nem biztos, hogy mindenkire érvényes. És hát még ilyen gimnazista koromban én óriás, hát megvoltak bennem ugye ezek a nőjoggal, a női egyenlőséggel, egyáltalán női létkérdéseivel való ilyen nagyon intenzív foglalkozás, ami azt mondja, hogy elszúnyad bennem pont emiatt. És a munkám kapcsán lettem arra figyelmes, hogy hát eleve a nyugati világra jellemző egyfajta egészségügyi, egyszerre virágzás és hanyatlás. Szóval egyik oldalon ad nekünk a fejlődés, a másik oldalon elvesz. Viszont ebben a nőknek a helyzete, a nőknek a kérdése, az egy ilyen külön szürke folt, ami nem kap elég figyelmet, támogatást, pedig mindannyiunknak az érdeke, hogy a nők azok egészségesek legyenek minden életkorban. És ezen belül is az anyáknak a kérdése. Szóval amikor elkezdett egyre több középkorú, vagy akár idősebb nőpáciensem lenni, amikor fiatal anyukák elkezdtek hozzám járni, amikor egyre többet találkoztam azzal, hogy nagyon sok olyan nő van, akinek a kezelését nem azzal kezdeném, hogy mit tegyem. Mert hogy az életének a berendezkedése, amit a társadalom is kivált, az olyan fajta, olyan jellegű, olyan önerőből nehezen megváltoztatható jelenségekkel van tele, amik megakadályozzák azt, hogy ők igazán egészségesek lehessenek, és az ő egészségük aztán leképeződik mindannyiunknak az életében. Szóval azért bárki, aki hatással van ránk, akár pozitív, akár negatív irányban, annak van egy nagyon meghatározó, legtöbb esetben van egy nagyon meghatározó ember az életében, és az az édesanyja. Szóval általában az édesanyja az elsődleges gondozó. Ez nem azt jelenti, hogy elbagatelizálnánk, és nem, hogy biztos fogunk erről is beszélni, hogy elbagatelizálnánk bárki másnak a szerepét egy gyereknek a felnevelésében például, de az szerintem egy égető kérdés, hogy az édesanyáknak az egészsége hol tart, és hogyan kezeljük az édesanyákat, mint társadalom.
Abszolút, és ennek a kapcsán is kezdtünk el beszélgetni még Tavaly decemberben ugye volt egy ilyen interakciónk a TikTokon, és ezt is akartam itt mesélni, mert én onnan ismerlek téged, ugye Mikrobiom Girl néven készítesz tartalmakat, majd beszéljünk erről is, hogy miért pont ez a mikrobioma fontos neked, vagy hogy hogyan jött ez a akár brand, akár tartalomgyártás. És ugye ott pont ez volt a kérdés, hogy én kifejezetten egy politikai műsorában a Partizánnak beszéltem arról, hogy mi lesz majd, ami politikusoknak érdekes lehet abban, hogy a nőket hogyan szólítsák meg, és ebben adtál tippeket, úgyhogy erre mindenképpen vissza akarok majd térni. De akkor egy kicsit, igen, lépjünk hátra, és beszéljünk erről, hogy mi az, ami a környezet, és mi az, ami az egyén felelőssége. Mert kifejezetten én mondjuk, amikor azt keresem, hogy az egészségről való beszédben hol vannak a társadalomelméleti vagy politikai vonatkozások, akkor ez az egyik nagy szerintem konfliktus, hogy vannak kifejezetten mondjuk azt mondhatjuk, hogy a konzervatívabb, vagy bizonyos szempontból jobboldali, vagy ilyen individualistább elképzelés szerint mindenki a maga sorsának a kovácsa, tegyen azért, hogy egészséges legyen, hogy a körülötte élők egészségesek legyenek, és hibáztatni a társadalmat bármiért, az egy felelősséghárítás. És akkor van ez a, nem tudom, progresszívebb álláspont, ami szintén szerintem el tud menni egy nagyon szélsőséges irányba, amikor azt mondjuk, hogy hát egyszerűen nem lehet megoldani azt, hogy egészségesek legyünk egy olyan társadalomban, ahol folyamatosan dolgozunk, öntik ránk a feldolgozott élelmiszereket, és egyáltalán nem lehet ellentartani ezeknek az erőknek. Ez most a két szélsőség, amit felvázoltam, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted akkor egyrészt van-e bármelyikben igazság, illetve hogy te hogyan gondolkodsz ezekről?
Érzékeny pontra tapintottál. Ez főleg így a pszichológiai tanulmányaimat idézi fel bennem, szóval nem azt tett annyira érzékenyé arra, hogy erről is gondolkodjak. Pont tegnap néztem egyébként a HVG egyik műsorában Dávid Bát, remélem, hogy jól emlékszem a nevére, szociológussal volt egy interjú a Magányról. És ő is elmondta benne, és ezt én is így gondolom, meg sokkal több figyelmet szentelnék ennek a kérdésnek, hogy emberként az egy természetes dolog, hogy keressük egymásnak a társaságát. Nem csak emberként, élőlényként. Tehát élőlényként az, hogy egy csoportba szerveződjünk, és egymásra valamennyire utalva legyünk, meg vagyunk, az egy normális dolog, és az individualizmus az rövid célok esetén lehet, hogy hasznos, de hosszú távon, egy emberöltőn, vagy generációkon átívelően nem. És Magyarországon egyébként az is, ahogyan állunk egymáshoz, abban is, erről most sok beszélgetés folyik, főleg így a közösségi média kapcsán, azt hiszem a Fandika Eszternek van erről most szintén műsora, hogy a gyűlöletbeszéd hogy jelenik meg a közösségi médiában. Visszatérve magára az eredeti kérdésre, szerintem azt fontos lenne mindannyiunknak felértékelni saját magunkban, hogy egyikünk sem, meg lehet bármit csinálni egyedül, el lehet jutni A-ból B-be egyedül, csak megéri-e? Az egy nagy kérdés. És így a nőség meg az anyaság kapcsán is, bennem ez egy állandó kérdés, meg ez az, amit nagyon sokat figyelek a pácienseken, és persze nem csak pácienseim vannak, tehát van párom, vannak barátaim, nekik is vannak barátaik, ezért aztán azért sokféle mintavételre van lehetőség, de nyilván annak is tudatában kell lenni, hogy ettől függően még mindannyian élünk egy burokban. Szóval az megkerülhetetlen, hogy valamilyen burokban éljünk, hogy az most egy jó burok, rossz burok, az egy teljesen másik kérdés. Nagy hangsúlyt kap az, hogy egyénileg mit érünk el, egyénileg mit csinálunk, viszont, és maga a feminizmus egyébként rengeteget elért, rengeteg szabadságot kaptunk, az elmúlt mondjuk 50 évben, viszont ezzel együtt nagyon-nagyon sok terhet is, amikre nem kaptunk, nincsenek megoldások, és én azt egy óriási nagy problémának látom, hogy az egymásra utaltságunk az, hogy mindannyiunknak érdeke, hogy a többieknek is jó legyen, hogy a szűk környezetünkben, a tág környezetünkben is mindenkinek jó legyen, az mindannyiunknak érdeke. Hogy nem, én sem foglalkozhatok csak saját magammal, függetlenül attól, hogy én nekem szimpatikus-e a másik, vagy egyetértek-e az ő véleményével, azt én nem tehetem meg, mert az én saját érdekeimet sérti az, hogy őt bármilyen módon lenyomjam, hogy őt bárki más lenyomja. És maga ez a kérdés szerintem nagyon kicsúcsosodik a nők körében, az anyaság kapcsán. Mert ugye azt mi ma már nyugodtan megtehetjük, hogy egyedül vagyunk, hogy dolgozunk, hogy megteremtjük magunknak azt, amire szükségünk van a túlélés, ez az ugye az egyéni kérdés. Viszont abban a pillanatban, hogy valaki anya szeretne lenni, a többi nőtől, akinek szabadsága van, tőlük sem kap támogatást sokszor, tehát rossz megítélése van annak, hogyha valaki csak anya. Van egy olyan fajta narratívánk, hogy egy nő az ugye mindent meg tud csinálni, hogy vezetheti a háztartást, lehet anyuka, lehet karrierje is. És ez tény és való, hogy ezt mind meg tudjuk csinálni. Kérdés az, hogy muszáj-e.
Na, és erről beszélsz egy kicsit, hogy ez mit okoz egyébként, szóval nyilván alapvetően nőkkel dolgozol, meg látod azt, hogy hogyan hat rájuk a, most akkor nevezzük így nagyon egyszerűen, a modern társadalomban ez a sok, nem is kettős teher, hanem nagyon sok irányból levő teher.
Hát ilyen
teher,
3-4-es, hát meggondolnám.
Brutális, persze, igen. Abszolút. Még egy legideálisabb helyzetben is, hogyha mondjuk nem egyedül kell nevelni a gyereket, vagy nem kell kifejezetten, nem tudom, valamilyen beteg családtagról még gondoskodni, akkor is, tehát, hogy még a legideálisabb helyzet is valójában egy nagyon nehéz, és akkor a legtöbb ember nem ideális helyzetben, igen, van. Szóval mesélsz erről egy kicsit, hogy az egészség szintjén ez miket okoz egyébként?
Hát arra azért kitérnék, hogy ugye nem csak nőpácienseim vannak, tehát hogy azért elég sok férfi páciensem is van, és egy óriási nagy különbség, tehát már első találkozásra is, vagy első beszélgetés is óriási nagy különbség van egy nő között, aki anyuka, teljesen mindegy, hogy friss, vagy tinédzserkorú gyermekei vannak, vagy már felnőtt gyerekei, egy kortársa, akinek nincsen, és egy ugyanilyen korú férfi között. Egy 33 éves anyuka, meg egy 33 éves nem anyuka ránézésre, meg tudod róluk mondani, hogy nagyjából ilyen korúak, de hogy meglátszik az egészségen, ránézel, és a bőrminőségen, a hajminőségen nagyon sok mindenem meglátszik. Ez már tehát hogy a szemrevételezés azért az orvostudományban is egy mód, tehát sok minden van, ami látszik, a bőrnek a színe, a hajnak a textúrája, a körmök, tehát hogy ezeket azért meg szokás nézni, ez egy vizsgálati elem, és önmagában az, hogy van egy társadalmi csoport, aki nem csak kiszolgáltatott, de a saját egészség, ha még lenne is egészségnevelés, mert nincsen, tehát hogy nincsen igazán jó egészségnevelés, ha még az eszközök adottak is, mert nagyon sok jómódú anyuka páciensem is van, aki egyébként sok segítséget megkap otthon, vagy sok anyagi támogatást, vagy akár ilyen szolgáltatás belül, aha, talán hívhatjuk annak, megkap, de még így is az egy ugye óriási nagy stressz faktor, hogy te sosem tudsz első helyen lenni, és ez ugye a narratívában is mindig megjelenik, hogy egy egyedülálló, vagy egy férfi páciensnél mindig az a kérdés, hogy hogy illesztjük be ezt a te életedbe, hogy te magad, a munkád, meg a magánéletet, így a szabadidőt között, hogy fogsz időt szakítani arra, hogy te így egyél, így mozog, így aludj. Egy anyukánál ez nincs így, tehát hogy nem a pihenés meg a munka között kell találnunk egy helyet ennek, hanem ők először foglalkoznak a gyerekükkel, és ez egyébként lehet, hogy most egy általánosítás, nyilván vannak kivételek, de hogy azért szerintem az, ami nagy átlagban leképeződik, arról fontos beszélni, mert az sok mindenkinek lesz a problémája.
Abszolút, persze.
Itt általában ugye az szokott lenni a sorrend, hogy akkor vannak a gyerekek, gondoskodnak a család többi tagjáról, tehát férről, vagy akár szülőkről, idősebb rokonokról, elvégzik a munkájukat, mert ugye elvárás ma már az, hogy te ne csak anyuka legyél, hanem neked azért legyen munkád, és legalább részmunkaidőben, de főként teljes állásban legyen, és akkor majd ezek után ugye egy eleve két életet kitöltő mennyiségű munka után jön az, hogy te hogy fogod ezt beépíteni az életedbe. Azt szerintem egy óriás nagy probléma ebben, hogy magát az anyaságot, a szülést és mondjuk az első 3 évet, ezt nem kezeljük elég nagy súllyal a társadalomban. Tehát, hogy azért azt ne felejtsük, hogy ez egy legtöbb embernek, főleg az első, ez egy halálközeli élmény. és ezért nem úgy beszélünk róla, mint hogyha ez egy...
Történelmileg a nők halálának az egyik legfontosabb oka volt egyébként, akár a terhességgel kapcsolatos veszélyek, akár a gyermekszüléssel kapcsolatos veszélyek. Tehát, hogy ez valójában az, ami most van, hogy ez egy viszonylag biztonságosan lebonyolítható dolog, ez is történelmileg egy nagyon új helyzet, és még ma is arról beszélünk, hogy igen, nagyon brutális veszélyekkel jár.
Igen, hát itt ugye el lehet választani azt, hogy mi maga az élmény, tehát azért sok olyan halál közeli élményt meg lehet tapasztalni, az elképesztő, hogy mire képes az emberi test. Szóval nagyon sok olyan helyzet van, amiben az ember azt gondolja, hogy most ennyire van tőle, és igazából egyáltalán nincsen, tehát orvosilag nem, nem ott van, de maga az élmény, az ettől függetlenül, hát ez egy halál közeli élmény. Igen. És utána pedig az összes következő, és képzeljük el, hogy úgy kéne végeznünk a munkánkat, hogy nem hagynak minket aludni, soha. Egyáltalán. És gondoljunk bele, hogy most egy éven keresztül, vagy kettő éven keresztül, vagy három éven keresztül.
Ez egy kínzási módszer egyébként.
Ez egy kínzási módszer.
Börtönökben, igen.
És arra akarok ezzel kiukadni, hogy bennem például az fogalmazódott meg, hogy az egy nagy hiba, hogy az anyaság, nyilván az egy nagy hiba, az anyaságot nem ismerjük el úgymond munkaként, tehát nem kezeljük úgy, mintha ez nincsenek, nem fűződnek olyan jogait hozzám, mintha ez egy munka lenne. Mert ha ez egy munka lenne, akkor mi lenne róla egy papírod, hogy érted, valaki felelősséget vállal. Legyen az ugye a családnak a másik felnőtt tagja, vagy pedig, vagy a munkáltatód, aki... ez biztos, hogy ki fogják ragadni, és meg leszek követve azért, hogy azt mondom, hogy az állam, de hát azért az is hozzátozik, hogy elismerjük, hogy a gyermekvállalás az egy gazdasági előny. Ugye lokálisan, nukleáris családban az egy öröm, tehát, hogy az egy saját célunk, egy saját produktumunk, viszont idővel mindenki másnak a társadalomban az, hogy én ezt megvállaltam, az egy gazdasági előny lesz.
Abszolút.
Tehát, hogy ez, és itt is ugye a közösségnek a kapcsolata jön be a nőséghez, meg az anyasághoz, hogy elismerjük, hogy amit a másik ember vállalt, az fontos és hasznos. Mert mindenki másnak, hogyha neked van egy csodás karriered, és előre haladtál benne, akkor megünnepelnek érte. És ezért visz, tehát, hogy ezt nem ismerjük el szerintem kellőképpen nagy cselekedetként.
Hát kormányzati szinten azért szerintem most jelenleg, vagy az elmúlt 15 évben nyilván legalábbis a szavak szintjén az szerepelt, hogy a magyar nőknek a gyermekvállalását mindenképpen bátorítani szeretnék, de pont most néztem, hogy a demográfia adatok, azok egyébként a Covidig, vagy így 20-21-ig alapvetően nőttek, tehát hogy egyre több gyerek született Magyarországon tényleg, és ez kimutatható, viszont az elmúlt 3-4 évben ez nagyon-nagyon durán bezuhant.
Ez egy dolog, hogy szeretnénk, hogy több gyerek szülessen, de ugye ahhoz a nőknek a nyelvén kell beszélni, ahhoz azt kell adni, azt kell biztosítani, mert egy nőnek fontos, mi a fontos egy nőnek, hogy ő meg a gyereke biztonságban legyen ebben a szituációban, mert maga a kiszolgáltatottság is, az egy óriási stressz. Tehát az maga is egy stressz, annak vannak egészségügyi hatásai, hogy te folyamatosan kiszolgáltatott.
Micsoda például?
Mind szellemileg, mind testileg idővel kevésbé jól tudja menedzselni saját magát a szervezet, hogyha folyamatosan stresszben van. Hogyha te pszichés stressznek vagy kitéve, akkor az egy dolog, hogy nyilván pszichés betegségekre is sokkal hajlamosabb leszel, de testiekre is. Tehát a rákos megbetegedéseknek is van ilyenfajta vetülete. A szív- és érrendszerű betegségeknek is. Tehát van, ugye ezt úgy ismerjük, hogy A-típusú személyiség, akik hajlamosabbak arra, hogy szív- és érrendszerű betegségeket szerezzenek életük során, rájuk például az jellemző, hogy nagyon sietnek, nagyon idegesek. Ez egyébként inkább férfiakra jellemző, amennyire emlékszem, lehet, hogy helytelenül mondom, viszont bizonyos betegség csoportokkal, tehát főleg így a rákos megbetegedésekkel, meg a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban vannak ilyen pszichés tényezők, amiket összefüggésbe lehet hozni. Ugyanígy nagyon sok, és ez megint egy női egészséget érintő kérdés, ugye a nőségnek a különböző stádiumaiban, onnantól kezdve, hogy hormonálisan is egyre nőiesebbek vagyunk, vannak, minden életszakasznak megvan a maga kérdése. Uh-huh. Ugye először kezdődik, hát maga a a serdülés az egy különleges időszak, viszont ezután szokott kezdődni ugye a PCOS-i jár. Ez a kettő, PCOS policisztás ovárium szindróma, ami a reproduktív szerveket érintő megbetegedés.
Erről amúgy egyre többet hallani egyébként.
Nagyon sokat, és azért, mert nagyon sok mindenkinek van. És ebben például nagyon-nagyon fontos a táplálkozás, de nem csak a táplálkozás. Ott van az inzulinrezisztencia. Inzulinrezisztencia az egy megváltozott szénhidrát anyagcsere állapot. Gyakorlatilag úgy fordítanám le, hogy kevésbé jól dolgozza fel a szénhidrátokat, a fő energiaforrásunkat a test, és ennek mindenféle következményei vannak, ami különböző betegségekben is manifesztálódhatnak. De ennek nagyon-nagyon sokszor ennek is lehet egy forrása a stressz. Tehát sokféleképpen kialakulhat amiatt is, hogy te úgy eszel, nagyon sok szénhidrátot viszel be, nem tartott tiszteletben a testednek az energia szükségletét, mert ugye az egy nagy kérdés, az elhízás, az egy általános probléma a nyugati világban, azért, mert nem tartjuk tiszteletben az energia szükségletét.
Ez mit jelent, hogy nem tartjuk tiszteletben?
Hát ugye a pontosan elegendő mennyisége, tehát ugye az se jó, hogyha túl keveset teszünk, túl kevés energiát viszünk be, mert ez nem elegendő a testünknek. Hogyha túl sokat viszünk be, az ugye elég normalizálva van, hogy sokat enni, nagyot enni, nagy mennyiséget enni, zsíros ételeket, cukros ételeket, de ez egyébként nem normális, és ez a testünkkel való visszaélésnek egy formája, mert ugye ő nem fogja tudni jól feldolgozni. Az elhízásnak nagyon sok kísérő betegsége van, amik idővel kialakulhatnak. Ezek közé tartozik szintén például a magas vérnyomás, nagyon sokszor a depresszió, de például a reproduktív szerveket érintőek is, tehát hogy a PCOS-nek is van olyan fajtája, ahol a túlsúly megszüntetésével, meg a szénhidrát háztartásnak a karbantartásával vissza lehet szerezni a fertilitás. Mondja ennek például egy mellékhatása, vagy hát egy kísérője szokott lenni az infertilitás.
Igen, és nyilván ugye ez is egy olyan dolog, amit egyébként látunk, és egyre többet beszélünk arról, hogy ennek társadalmi okai is lehetnek annak, hogy a termékenységgel küzd egyre több pár egyébként. Ugye ez is szerintem olyasmiről talán kevesebb szó esik, és sokaknak a küzdelme, hogy szeretnének gyereket, és azzal szembesülnek, hogy akadályai vannak.
Igen. Erről jutott eszembe, hogy nem fejeztem, hogy miért kezdtem el a PCOS-t. Azért, mert az is, illetve például a PMDD, ami ez a menstruációt megelőző ilyen diszforikus zavar, ami nagyon erős fájdalommal, nagyon erős hangulatingadozással, akár öngyilkossági gondolatokkal is jár, hogy ezeknél is egyre többször figyelhetjük meg azt, hogy a traumatikus események, nagy pszichés stressz, az hozzájárul ezeknek a kialakulásához. Ami egyébként, most hozzátenném, hogy majd, hogy nem minden betegségre igaz. Tehát egy autoimmun betegségre is igaz az, hogyha te megéltél gyermekkorodban X mennyiségű traumát, vagy X mennyiségű stressz, akkor sokkal jobban ki leszel téve ennek. Azért, mert a testünk egy ponton túl nem tesz különbséget a között, hogy hozzám csúnyán szóltak, engem megütöttek, vagy én cukorral terheltem túl a testemet, vagy rossz levegőt szívtam, mert tehát, hogy a sejtjeinkben egy ponton túl ugyanazok a folyamatok játszódnak le. Ugyanúgy tud elromlani egy sejt, ugyanúgy tud elromlani egy szervrendszer, és egy ponton túl mindegy az, hogy téged ilyenfajta stresszért, vagy az a stresszért, hogy nem tudom, 3 éven keresztül nem aludtál többet 4 óránál egy húzamban.
Ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kevés gyerek született, hogy kik vállalnak gyereket, meg kit nem, ezzel kapcsolatban szerintem sok ilyen sztereotípia él. Nem tudom, te mit gondolsz erről, hogy miért van az, hogy adott esetben mi is mondjuk a mi korosztályunkban nagyon vegyes az, hogy egyáltalán vannak a gyerekek, de inkább nincsenek, miközben még szerintem az anyukáink, nem tudom, generációjában, ők is mondjuk egyetemre is jártak, de már ebben a korban gyerekek is született.
Igen. Ez így van, én is ezt tapasztalom, hogy tudod, úgy, nem tudom, 10 évvel ezelőtt többre számítottam erre a koromra, és hát ez köztudott, hogy minél tanultabb valaki, annál kisebb az esélye, hogy belemegy a gyermekvállalásba. És ez szerintem amiatt is van, hogy nyilván az a környezet, amiben felnősz, meg amilyen lehetőségeid vannak, az egy másfajta hosszabb távú gondolkodásra ösztönözhet, vagy másfajta valóságokban is tudsz egy idő után gondolkozni. És én azt egy nagyon-nagyon rossz narratívának tartom, hogy amiatt nem vállalnának a nők gyereket, mert hogy nekik csak az önmegvalósítás, meg a karrier fontos, mert én nagyon szívesen elmondom az én példámat, hogy nekem van egy tök jó karrierem, tök tanult vagyok. Én bármikor otthagynám a karrieremet egyik napról a másikra azért, hogy mondjuk 15 évig csak anyuka legyek, mert nyilván, hogyha már világra hoztam egy gyereket, akkor szeretnék vele kapcsolatot. Szeretném, hogy ő is úgy emlékezzen rám, hogy neki mindene meglegyen, és szerintem ez egy tök valid dolog. Viszont minél többet tudsz a világról, meg minél többet gondolkodsz róla, ez szerintem egy evolúciós dolog, hogy nem döntesz így. Egyik állatfaj sem készít akkor utódokat, vagy alacsonyabb szinten nem rak mondjuk petéket, hogyha a körülmények nem adottak, akár mondjuk a klíma nem adott, vagy kihat, tehát hogy nincsen... hát nekik nem élelmiszer van, étel, táplálék, nincsen táplálék. És szerintem sokkal fontosabb lenne ebből a szempontból megnézni, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy adottak legyenek a körülmények ahhoz, hogy egy család gyermeket vállaljon, mert hogy a körülmények hiányoznak. Én nem hiszem, hogy egyik napról a másikra kiveszett volna az összes nőből, aki, mert egyébként szerintem tanulásra, tudásra, karrierépítésre mindenki képes. 100%-ban mindenki képes, ha megfelelő helyre születik hozzá. Én a saját oldalamon is szeretem, vagy azért is csináltam, meg szeretem azt közvetíteni, hogy ezekre, amiket én elértem, mert bárki képes, ha van hol laknia és van mit ennie. Tehát onnantól kezdve minden adott ehhez, és én ebbe biztos vagyok, hogy bárki más is meg tudja ezt csinálni. A kérdés az, hogy adottak-e a körülmények ahhoz, hogy ezt kivitelez, és a gyermekvállalásnál is inkább én azt látom, hogy nagyon sokan ráébrednek, hogy ez nem, hogy nem egy kifizetődő vállalkozás, hanem egy nagyon-nagyon nagy rizikó. Személyesen is egy nagy rizikó, de egy család számára is egy nagy rizikó, tehát egy pár számára is nagy rizikó vállalni egy gyereket.
És akkor ezt mondjuk te szakértőként, vagy dietetikusként, mikor jön valaki hozzád segítséget, ez hogyan egyensúlyozott ki, hogy mennyiben valójában mondjuk egy étrendnek a beállítására van szüksége, mondjuk akkor maradjunk egy ilyen példánál, hogy egy anyukának, vagy egy friss anyukának, erről beszélt, hogy az első 3 év az mennyire nehéz. Adott esetben, hogy itt tényleg be lehet avatkozni egyáltalán az egyéni szinten ilyen dolgokban, vagy hogy kezeled azt, amikor látod, hogy itt valami nagyobb kérdésről van szó, akár pszichésen, akár közösségi értelemben.
Hát ez nagyon ritka, hogy csak az étrendre fókuszálnánk. Ugye én dietetikus vagyok, én azzal foglalkozom, mert magával az étrenddel, viszont erre mindig felhívom a pácienseknek a figyelmét, ők el vannak küldve pszichológushoz, számon van rajtuk kérve, hogy eljárnak a pszichológushoz, vagy bármilyen más segítséget igénybe vesznek el, mert ez fontos. Szóval azt ismétlődően meg szoktuk beszélni, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hogy ez nem ugyanaz, mert ugye szerintem azért is sokszor nem vesznek igénybe ilyenfajta segítséget, tehát pszichés segítséget, pszichés vezetést, azért nem változik mondjuk egy családmodell, vagy egy kapcsolat, mert nem is akarja ott keresni egy páciens a válaszokat, meg úgy van vele, hogy ő most kiválasztotta, hogy ő a táplálkozásával fog foglalkozni, és akkor többivel hagyják békén. Meg nagyon-nagyon sokszor, és ez meg az egészségügynek a hibája, hogy főleg nőként, de nem csak nőként, nagyon sokszor ugye megalázóan viselkednek veled. Az, hogy mi emberek vagyunk, közösség vagyunk, tartozunk egymásnak egy alapvető tisztelettel, emberségességgel, ez nagyon sokszor nem jelenik meg az egészségügyben, és én nagyon sokszor az ilyen PCOS-es, IRS, endometriózisos lányokra jellemző például, hogy ők éveken keresztül járnak a panaszaikkal orvosokhoz, és akkor minden egyes alkalommal azt kérdezik, hogy menjenek pszichológushoz. És ugye ők már nem akarnak elmenni, mert úgy is érzik, hogy ezzel elbagatelizálják az ő problémájukat, és ebben azt szerintem fontos kiemelni, hogy egyrészt, hogyha már valaki végigjárt egy ilyen kanosztajárást, akkor kell neki egy pszichológus, mert hogy annyi stresszért, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon stresszes folyamat, nagyon embert próbáló, mind a két oldalról, mert én nekem is lenne egy-két keresetlen szavam mindig azokhoz, az orvosokhoz, akikről hallok. Viszont ez ugye elveszi a motivációt, és hogyha azt mondják nekik, hogy mondjuk egy pszichés vezetésre is szükségük lehetne, akkor ezt elutasítják azzal, hogy ez egyenlő azzal, hogy nem foglalkoznak az ő problémáinkkal.
Plusz teherként is megélhető, nem? Tehát, hogy szerintem az is, na, én legalábbis azt látom mondjuk a saját környezetemben, hogy nagyon sokszor nők egyébként mondjuk nyitottak arra, hogy segítséget igénybe vegyenek, de más szempontból meg el tud kezdeni egy teherre is válni az, hogy egyszerre rakd rendbe a munkádat, a testmozgásodat, az étkezésedet, a pszichés dolgokat, és adott esetben körbenézel, és körülötted levő emberek nem tesznek bele ebbe ennyi energiát, és valahol ez is szerintem egy ilyen érdekes dinamikává tud válni, hogy pont azok, akik a leginkább szeretnének tenni magukért, meg a környezetükért, rajtuk mekkora teher tud összpontosulni.
Ez egyébként így van, de mindenki túlva intenék, mert ezt nekem is szokták mondani a páciensek, hogy de hát nekik az ismerőseik így esznek, meg úgy esznek, mindent megállhatnak, hogy nem vagy ott mindig a másikkal, nem vagy ott a nap 24 órájában, szóval nagyon sokszor, hogyha kellő mennyiségű időt töltünk valakivel, vagy beszélgetünk valakivel eleget, akkor annak az az eredménye, hogy rájövünk, hogy amúgy igazából nem biztos, hogy lennénk az ő helyében sem, meg hogy így akkor már inkább a saját harcainkat válasszuk. Viszont erről a harcról szóról eszembe is jutott, hogy ennek kapcsán is, ugye az tök jó, hogy már bizonyítottuk, láttuk ezerféleképpen, hogy egy nő mindenre képes, mindent meg tud csinálni, mindent is. A kérdés az, hogy szeretnénk-e. Az, hogy valamivel meg tudjuk védeni magunkat, hogy valamivel kapcsolatban tudunk harcolni, azzal kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy de ez jó nekünk, hogy ezzel kapcsolatban harcolnunk kell. És szerintem eljutott azért így a nő jog, meg a nőknek a helyzete egy olyan pontra, amikor most már nem arról kéne szóljon, hogy akkor mit harcolunk ki magunknak, hanem hogy nem is tudom, mi lenne erre a jó megfogalmazás, de hogy ez ne egy harc legyen, hanem egy elismerés, és az ott kezdődik szerintem, hogy mi is elismerjük egymást, hogy attól, hogy nekem van egy karrierem, attól még az, akinek nincsen, az is egy értékes nő, tehát hogy ő is más milyen módon is ki tudja fejezni, ki tudja nyilvánítani hát talán a hasznosság az nem a legjobb szó, de az értékét a társadalomban. És amíg ez nem változik, addig szerintem bármennyit foglalkozhatunk azzal, hogy hogyan eszünk, hogyan alszunk, amíg folyamatosan egy ilyen óriási negativitás áradat van köztünk is egymás felé, addig ez nem fog egyről a
mindenki próbálja jutni. A saját döntését igazolni, nem? Tehát, hogy szerintem inkább én ez az, amit látok, hogy adott esetben a családot választó nők is valahogy nagyon, igen, adott esetben harciasan is próbálják akár ideológiailag körbekeríteni azt, hogy ez miért ez a helyes út, akár személyes szempontból, és akkor visszaverza, azért látok abban is, igen, hogy ott esetben a főleg szerintem most amiatt, mert ennyire erős a környezetből a gyerekvállalásra levő akár nem tudom, ösztönzők, vagy elvárások.
De az már mindig ilyen volt, na?
Hát én nem tudom, szerintem abban van kifejezetten mondjuk most szerintem a jobboldali kormányzatnak van ebben egy erős üzenete, mondjuk ha Landolsz-Ferihegyen a reptéren, akkor a Családbarát Magyarország mondjuk az üzenet, amivel mindenki találkozik, ez nem mindig volt így, és szerintem valahol ez is van, hogy nem biztos, hogy nők között ez maguktól ez lenne, hogyha a környezet nem gerjesztené ezeket a törésvonalakat abban, hogy mik az elvárások, meg mi a helyes női lét, vagy a helyes család, amiről ugye szintén ez is szerintem nagyon nehéz dolog, hogy Magyarországon a család fogalma ennyire átpolitizált lett.
Ez egyébként ezzel egyet is értek, viszont bármennyire is ez ugye a politikában, a politikának ezzel kapcsolatban maximum annyi lehet a szerepe, hogy megtalálja azt a hangot, ami egy nőt jól megszólít, uh-huh. ami nekünk érdekes.
Na, és szerinted ez milyen? Hát, hogyan lehet megszólítani a nőket? Ez most mindenkit nagyon érdekelni fog, mert egyébként jó részt a nőkről fog szólni a következő egy év és a választás.
Hát, amúgy ez nagyon nehéz szétválasztani, hogy mi az, amit nekünk egymás között nőknek kell így közösen lerendezni, mert hogy nem tudom, én attól teljesen ki vagyok, hogyha egy nő csúnyát mond egy másikba. Tök mindegy, hogy most egyetértesz vele vagy sem, de hogy legalább mi egymást ne. De a politika részéről, hát itt szerintem az nagyon-nagyon fontos például, hogy sokszor van szó a reprezentációról, hogy akkor hányan vannak a parlamentben, hányan női vezetők, stb., de hogy ebbe se az a lényeg, hogy akkor most számszerűen azt tudjuk mondani, hogy mi is 50-en vagyunk, meg ti is 50-en vagytok, és akkor ez így jó, hanem hogy azok a női hangok is reprezentálva legyenek, amik egyébként nem lennének. Mert hogy valaki, aki futott egy nagyon-nagyon szép karriert, annak van egy világlátása, és ez sokszor egyébként kicsit érzéketlenné tesz azokkal szemben, akiknek nincsen. Úgyhogy, és ezt például a női politikusok tudják jól kivitelezni, de bennük is kell legyen akkor egyfajta finomság, meg egy odafordulás a többi nő felé, akik nem ezt a karriert választották, vagy nem választottak ilyen jellegű hagyományos karriert. A politika részéről meg szerintem a biztonság az, amit meg tudnak fogni mindenféle. És a biztonság az, amiről szinte soha nincsen szó. Szóval az egy tök jó dolog, hogy támogatjuk, mert egyébként nyilván, tehát ki a legkiszolgáltatottabb az a nő, akinek van gyereke. És így lehet mondani, hogy nem tudom, válasszon jobban, döntsön jobban, de hát ez egy 20 éves projekt alsó hangon. Hát ez megkezdődik azelőtt, hogy teherbe esnél, és utána azt nem tudod lerakni. És ez egy kiszolgáltatott helyzetbe tesz téged. Ugyanolyan, mintha nem tudom, le kéne futnod egy maraton, csak te előre is, hátra is felvettél egy 20 kilós hátizsákot, mindenki más meg nem. Szóval az, hogy ezt elismerjük, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet, és közösen is van abban szerepünk, meg érdekünk, hogy nekik jó legyen, mert utána ezeknek a nőknek az egészsége mindannyiunkra kihat. Tehát, hogy az, hogy nem tudom, ők kialvatlanok, fáradtak, rossz az egészségük, az anyagi teher is az egész társadalomnak, meg nem tudom, bemész a boltba, és ott van egy anyuka, aki nagyon elégedetlen az életével, mert mondjuk ő az eladó, most csak mondtam valamit, és utána az van, amikor téged is, tehát hogy akár egy olyan interakció napokon keresztül rád is hatással, és akkor te is hatással vagy a következő emberre. De mondd.
Nem, csak a biztonság szó, az nagyon örültem, hogy így behoztad, mert én is egyébként az elmúlt egy évben ez az egyik olyan fogalom, aminek elkezdtem nagyon átértékelni a jelentőségét, és azt, hogy kifejezetten azt látom például, hogy akár a politikai közéletnek a szintjén, akár magánéletben is a biztonságra való igénye nőknek az néha olyasmi, amivel, mint hogyha így bocsánatot kérnénk érte, hogy nekünk ez egy fontos dolog, mint hogyha ez egy...
Mindenért olyan, mint hogyha bocsánatot kérnénk.
Ez tény, igen. Alapból nehéz kigyomlálni a bocsánatkérést, de kifejezetten például mondjuk a lakóhelyen levő biztonságélmény, vagy az utcákon levő biztonságélmény. Most egy csomó ilyen dolog volt a közéletben, mondjuk az egyik, ami nekem nagyon megragadott, az a BKV-n levő biztonságélmény, vagy a buszokon levő biztonságélmény volt, amin politikusok csatáztak, hogy ezt hogyan lehet biztosítani, és rendszeresen találkoztam azzal a nők részéről, hogy ők nem akarnak úgy tűnni, mintha nem tudom, akár szegényeket, akár bármilyen szempontból kiszolgáltatott embereket gyűlölnének, vagy kirekesztőek akarnának lenni, de azért, és akkor ilyen nagyon-nagyon kis becsomagolva elmondják, hogy nekik is volt már rossz élményük, hogy nem tudom micsoda. És ez nagyon, nekem ez iszonyatosan fontos témám, vagy ami nagyon foglalkoztat, hogy a biztonságot hogyan lehet a politikában úgy felhozni, hogy ez tényleg ne arról szóljon, hogy még akár tényleg kiszolgáltatottabb embereket lökünk mélyebbre, de el lehessen mondani azt, hogy ez egy alapérték, amit, hogyha valaki szeretne a magánéletében érezni, azt jogos várni a politikától, hogy biztosítsa.
Nagyon jó, amit mondasz, és... főleg az a része, hogy ugye sokszor azt, hogy téged valamilyen atrocitás ér, vagy téged valamilyen veszély fenyeget, azt becsomagolod valamilyen, én nem akarok senkit megbántani vele, meg nehogy valakinek rosszul esem, ugye másoknak a személyiség. Hol vannak a te személyiségi jogaid, amikor például a Metropol volt, ugye?
Igen, ez pont tegnap történt.
Igen, amikor a Metropolban arra hívnak fel embereket, hogy rólad készítsenek esetlegesen képet.
Bocs, ezt mondjuk el, hogyha valaki nem látta, hogy miniszoknyás fotókat kért az olvasóktól a Metropol, ami egy ingyenesen terjesztett kiadvány, ugye Budapesten.
Ez olyan, minden metró megállóban osztogatnak.
Így van, és én azt gondolom, hogy tényleg azok a sokkoló beszámolók, hogy valaki az érettségiről ment haza, és lefotózták, és ezzel szembesül. Tehát ez a zaklatás intézményesítésének egy olyan formája, aminek én nagyon örültem, hogy ekkora felháborodást keltett, és
egyébként
férfi tartalomgyártók is, meg tüntetés is volt, úgyhogy nem mesélj, mit gondolsz erre?
Hát egyrészt szerintem igen, sokkal jobban fel kéne háborodni ilyen dolgokon, és a felháborodást nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is értem. Az szerintem így effektíve hiányzik a mi kultúránkból, hogy azon, hogyha egy nőt bántanak, vagy egy nőt valamilyen sérelmért, azon tehát hogy a férfiak is ugyanolyan hangosan felháborodjanak. És ez nem tudom, hogy mikor veszett ki, mert én emlékszem, hogy amikor gimnáziumba jártam, akkor ez még nem volt így. Tehát akkor még gáz volt, kifejezetten gáz volt, fizikailag bántanak, tartani a lány, tehát hogy az erőfölényedet kifejezni lányok irányába, vagy akár óvodába. Erre emlékszem, hogy akkor még ennek így volt helye, hogy ez így a többiek szemében is gáz volt.
Mint valószínűleg ez most is így van. Tehát szerintem egy óvónő biztos, hogy mindig azt képviseli szerintem, hogy nem bántjuk a lányokat.
Amúgy ez, de nem úgy értem, hogy a többi fiútól. Yeah. Tehát a kortársaiktól. Aha. Itt nagyon nagy szerepet kap egyébként szerintem a férfiak részéről az, hogy ők megnyilvánuljanak, és ők a több, tehát hogy a saját közösségüket moderálják. Na, politika részéről, mert erről még mindig nem beszéltünk. Én ezekkel szemben nagyon radikális vagyok, mert én azt látom, hogy például ugye törvényileg ma is kötelező vagy arra, hogy ha van egy családod, akkor azoknak anyagiakban biztosíts, jelenléteddel, gyakorlatilag nem hanyagolhatod el a családodat, meg mondjuk a feleségedet, de gyakorlatban ez nem feltétlenül jelenik meg. Viszont még egyel visszalépnék, a politika részéről onnan kezdeném, hogy ugye vannak olyan minősített bűncselekmények, amiknek annyira alacsony szintű büntetés jár, ha egyáltalán megkapják, hogy az önmagában felháborít. Az önmagában egy szívszorító dolog, hogy valaki mondjuk gyermekpornográf tartalmakkal, azzal, hogy egy gyermeket molesztál, megúszhatja úgy, hogy nem legalább egy harmad életet kell börtönben töltenie. Én abban látnám, hogy, és ezt gondolkoztam is ezen, amikor idefelé jöttem, hogy ugye nagyon sokszor, hogyha valamilyen erőszak ér, vagy valamilyen atrocitás ér, akkor valahogy ugye megszólal benned ez, hogy de úristen, ez mit fog okozni a másiknak, hogyha beszélsz róla. Szerintem ezzel a kapcsolatban nagyon sok mindenkinek van élménye, mert leülsz egy lányos asztalhoz, és 5 perc alatt 100 000 ilyen történetet tudsz mondani, szóval a statisztikák azok nyilván alulbecsülik azt, hogy, vagy hát én azt gondolom, hogy alulbecsülik azt, hogy hány ilyen atrocitás értéged, és arról is nagyon sok lány be tud számolni, hogy az ilyenfajta atrocitásoknak a peak időszaka az ilyen 12-14 éves kor. Tehát, hogy ez nem felnőtt korodban történik, hanem amikor ugye nagyon kiszolgáltatott vagy, nincs is még olyan fogalmad arról, hogy te mit tehetsz, mit nem tehetsz, ha csak nem annyira jó családba születtél, hogy erre megtanítanak. És én azt gondolnám, hogy a törvényhozás részéről, vagy a politika részéről az lenne egy jó lépés, hogyha ez egy olyan morális kérdés, amiben nem sok vita van. Tehát, hogy azon nem sokat lehet vitázni, hogy egy gyerekkel, vagy egy kislánnyal mit csinálhatsz, meg mit nem. Hát leginkább semmit, vigyázhatsz rá.
Igen.
Konkrétan. És én ezeken a kérdéseken keresztül közelíteném meg, hogy legalább ezt a mínusz egyes szintet egy ilyen nulláig vigyük el, hogy ezeknek legyen olyan következménye, ami úgy szíven üt, hogy még áldozatként is úgy megfordul benned, hogy ez durva, hogy ez így elég.
Igen. Közben nyilván miközben beszélgetünk a fejemben, már jönnek fel, hogy milyen kommentek fognak jönni, és beszéltünk is erről, hogy tartunk is tőle adott esetben, hogy most akkor csinálunk egy ilyen női beszélgetést, vagy arról, hogy mire van szüksége a nőknek, és hogy mi lesz erre a reakció. És kicsit akkor a fejemben élő férfi kommentelőt felidézem, hogy miért akarunk adott esetben többletjogokat a nőknek, vagy miért tartjuk ennyire fontosnak, hogy külön figyelem legyen a nőkön. Ha erről egy kicsit tudsz még beszélni, hogy miért gondolod, hogy ez még mindig egy fontos téma, és hogy mit okoz a teljes társadalomnak az, hogy a nők adott esetben ezekben a kérdésekben, akár a zaklatás kérdésében, akár más szexuális kérdésekben, akár megint csak az, hogy milyen stressznek, egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, tehát hogy miért van az, hogy igenis, mi azt gondoljuk legalábbis, hogy kell ezekkel foglalkozni pluszban.
Hát, hogyha férfi kommentelők szemével akarunk, vagy fülével, vagy agyával akarunk gondolkodni, akkor szerintem azért ezt amúgy ez tényleg szörnyű egyébként, hogy ez egy annyira érzékeny téma, hogy nem nagyon, még nagyon neutrálisan is csak úgy tudsz róla megnyilvánulni, hogy így utána érhet nagyon sokféle atrocitás. És ezúttal én mindenkit arra is szeretnék kérni, hogy azt fontolja meg, hogy azzal, hogy ugye itt sokszor a férfiak oldaláról is van egy elvárás a nők felé, hogy a nők megváltoztak, nem veszik őket figyelembe, le vannak értékelve. Ugye ezt nagyon sokszor lehet hallani, aki közösségi média, de egyébként szerintem bárhol, hogyha így működsz, akkor ezzel találkozol. És ez amúgy nagyon félelmetes is, meg szomorú is valahol, mert szerintem ez senkinek nem a szándéka. És itt viszont a közösségnek a kérdése, hogy nem csak nekünk nőknek van egymásra szükségünk, hanem a nőknek a férfiakra, de a férfiaknak is a nőkre. És azt elismerni, hogy a férfiaknak is szüksége van a nőkre, és hogyha meghallgatják őket, akkor ez az óriási nagy űrt, mert szerintem, és ez lehet, hogy csak az én élményem, én igyekszem minél pártatlanabb lenni abban, minél nyitottabb szemmel járni, keresni a lehetőségeket arra, hogy ne ez a, hogy találjak másfajta narratívet, de egyszerűen a társadalomnak ezen a részén van egy óriási nagy férfi alakújuk, meg egy apa alakújuk, ami nincsen jól betöltve. És azáltal, hogy a női hangokat fel tudjuk erősíteni, milyen igény van, azáltal ezekre is találhatunk választ, és szerintem az mindannyiunk érdeke, hogy ne csak a nőknek, hanem a férfiaknak is találjunk válaszokat. Tehát bizonyos szempontból egy férfinak is érdeke az, hogy ezeket a női hangokat meghallgassa, megértse, mert azáltal ő is sokkal... Mi a fulfilling magyarul?
Egy teljesebb életet élhet.
Egy teljesebb életet élhet, és ezzel kapcsolatban, fú, ezt neked nagyon el akartam mesélni, hogy volt egy közéleti műsor, egy kereskedelmi csatornán, de YouTube-on is meg lehet nézni, ez egy ilyen beszélgetős műsor, és valamikor így a válás, gyerekvállás, ilyesmi témával kapcsolatban hírességek nyilvánultak meg, és engem annyira szíven ütött, hogy volt benne egy apuka, aki már elvált, és ő nagyon büszkén mesélte, hogy ő már a gyereke egy éves korában elvált a feleségétől, majd ő nem várta meg, hogy otthon veszekedések legyenek, hanem ő lépett, és ő vége szakadt ennek a házasságnak. És később a műsorban jött fel, hogy hát igen, ő akkor nagyon feleslegesnek érezte magát, és ő életében nem bulizott annyit, mint amikor megszületett a gyereke. És ezt a kontrasztot, ezt szerint, tehát, hogy ez annyira szíven ütött, kirázott a hideg, hogy valaki felértékeli magában azt a döntést, hogy ő nem volt otthon se fér, se apa, hanem elment, és hogy ezzel ő jót tett.
Igen. És nem tudjuk nyilván, hogy mi volt a valóság, de az, hogy egy műsorban, egy sokak által nézett műsorban ezt a történetet meséli el, azt viszont lehet elemezni.
És ami még szintén szíven ütött ebben az, hogy ezt el lehetett mondani úgy, hogy senki nem kérdőjelezte meg. Senki nem mondta azt, hogy igen. Várjunk már egy percet. És erre utalok azzal, hogy ugye az egyik oldalról van egy igény, hogy én feleslegesnek érzem magamat, én nem érzem magamat.
Ami lehet fontos, egy valós élmény.
Ami persze, hogy egy valós élmény, csak hogy nagyon sokszor van arra megoldás, hogy az ember ne legyen, ne érezze magát feleslegesnek, hogy hasznosnak érezze magát, és erre az igény mind a két oldalról megvan, de hogy arról kell legyen egy párbeszéd, amihez meg az kell, hogy nagyon őszintén, meg keményen beszéljünk arról, hogy milyen kérdések vannak a női létben, mert ezek mind-mind egészségügyi kérdések. És még itt annyit fűznék hozzá, hogy ilyen 45-50 éves kor körüli nőpáciensek tömegével járnak hozzám, akik felneveltek 3 gyereket, és túl vannak a váláson, és ugye nagyon-nagyon leharcolt állapotban érkeznek meg, és nekik akkor jön el az az idő, amikor a gyerekek születésétől kezdve először idejük jut arra, hogy foglalkozzanak a saját egészségükkel, és ez nem jó. Tehát semmelyik polgártársunknak nem engedhetjük meg azt, hogy neki 15-20 éve ne legyen arra, hogy egyáltalán egy gondolata legyen a saját egészségéről.
És nyilván, ami meg bennem levő, vagy az ilyen szociális érzékeim, vagy baloldali szempont ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor ugye, hogyha valakinek nincs arra fölös pénze, hogy egyébként ezekbe fektessen, akkor nagyon-nagyon nehéz szerintem a megfelelő ellátást, figyelmet, megfelelő gyorsasággal az ellátást megszerezni, szóval itt tényleg ilyen olyan elképesztő dolgok vannak szerintem, és nekem amúgy ez a másik élményem, hogyha megnézek bármilyen kutatást, akkor ott is kijön az, hogy a nőknek mennyire fontos lenne az egészségügynek a helyzete, az állami szolgáltatásoknak a helyzete, a szociális kérdések, és az, hogy tényleg ezeket meg tudjuk-e válaszolni olyan értelemben, hogy az ne egy ilyen nemek harca kérdésé váljon, hanem a közjóról szóljon, meg arról, hogy az társadalmi szinten Magyarországon jó legyen nőnek lenni, megszülessen minden gyerek, amelyiket szeretnének, hogy megszülessen, és egyébként is tényleg egy kiteljesedtebb életet élhessünk. Amúgy apukák hallgatják a belépési küszöböt, azt tudom, mert...
Tudom, hogy igen, neked olyan a demográfiai.
Igen, igen. Főleg férfiak hallgatják a YouTube-on, de egyébként amúgy viszonylag sikerül kiegyensúlyozni, és például apukák részéről én tökre örülök, hogy ez visszajön kérdésként, meg abba bízom, hogy ez az adás is egy ilyen jó dolog lesz majd, hogy ők keresik ezt, hogy hogyan lehet ezzel foglalkozni.
Apuka nézőinek üzenem, amit én nagyon-nagyon hiányolok mindig, hogy így az is így folyjon már a csapból, hogy te hogy vagy jó apuka. Mert ugye az, hogy legyen jó anya, mit csinálj, vagy úgy szoktunk rá beszélni, hogy anya vagy szülő. Hol vannak az apukás kontentek? Hol vannak az apukás témák? Szerintem ez az, hogy nincsen vezetve ez a része a társadalomnak igazán jól, az például egy óriási nagy hiba. Az egy piaci rés, mert nem akarom, nem szép szóra a piaci rés.
Egyébként igen.
De hogy az egy rés, ami betöltésre vár, és amúgy ebben annyi lehetőség van, annyi kiteljesedési lehetőség van, amit ugye nem ragadunk meg, és sokszor ennek a között, hogy ez van, meg hogy nincs, annyi a különbség, hogy beszélünk-e róla, vagy sem.
Igen, nagyon köszi, hogy ezeket elmondtad, és akkor rá is térnék arra, hogy nyilván beszéltünk társadalmi kérdésekről, felhoztad azokat a dolgokat, amiket te a munkádban látsz, és egyéni szinten fontos dolgok, akár küzdelmek az étkezéssel, akár az életmóddal, hogy mi az, amit, és szerintem ez fontos, mert én sokszor megkapom válaszként, hogy mindig csak az össztársadalmi dolgokról beszélek, vagy a nagy politikai kihívásokról. Mi az, amit akkor meg tudunk tenni? A beszélgetés az egyik, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ezek a témák konstruktív, tényleg a jövőről szóló, és egy építő jelleggel meg legyenek, de nem akarok naív lenni, nyilván nem mindenre megoldás a beszélgetés. Mi az, amit meg tudunk tenni adott esetben, ha innen feláll valaki ennek a podcastnak a hallgatásából, ilyen az anyuka, apuka vagy gyerektelen, mint ugye még én is, vagy mi is. Tehát, hogy mi az, amit szerinted akár ilyen, nem tudom, közösségi működésben, és akár mondjuk egyéni életmód kérdésben lehet változtatni, vagy te javasolnál?
Szerintem a legegyszerűbb dolog az, hogy ne nyilvánuljon meg senki pejoratívan a nőkről, így, mint közösség. Én nekem, itt ugye gondolom nem szabad csúnyán beszélni, de nekem óriási változást hozott például az életemben az, amikor ugye a körülöttünk lévők azok mind hatással vannak ránk, az, hogy kikkel vagyunk, az meghatározza azt is, hogy mit látunk okénak, meg nem okénak. És nekem például ez egy nagyon nagy vízválasztó volt az életemben, amikor eldöntöttem, hogy soha nem fogok egyetlen nőt sem most kimondjam, lekurvázni, vagy bármi ennek szinonimájával illetni. Szerintem ezt nő oldalról, férfi oldalról is nagyon-nagyon-nagyon könnyű megtenni, és mégis egy gondolkozásbeli változást azt hoz. A másik, az pedig ugyanígy pejoratívan ne nyilvánuljunk meg az anyukákról, úgyhogy olyan értelemben, hogy csak otthon ül, nem csinál semmit,
világos.
Ezekben a formákban, mert ez egy nagyon-nagyon apró dolog, és mégis a viszonyulásainkat megváltoztatja. A harmadik pedig az, hogy ha valakit hallunk erről, akkor abban vagy ne vegyünk részt, vagy pedig akár nagyon finoman meg is nyilvánulhatunk ellene, mondhatjuk azt, hogy szerintem ez nem helyes. Idefelé pont a taxiban ülve, valamiért velem nagyon szívesen megosztják mindig a taxisofőrük a mindenféle rasszista gondolataikat, mert elég sok ilyen van, és én is csak annyit mondtam az úrnak, hogy szerintem ilyet nem helyes mondani. És ennyi, ezzel le volt zárva, és nem is mondta nekem tovább, nem is vesztünk rajta össze, tehát ez nem kell, hogy minden egyes
alkalommal... Nem kell megbélyegezni egyébként nyilván, vagy kielezni ezeket.
Igen, mert hogyha magunkban nézünk, szerintem azért mindenkivel előfordult már az élete során, hogy részt vett pletykálásban, bármilyen negatív vélemény kifejtésében, úgyhogy igazából annyira nem akart ott lenni, csak így a közösségnek az ereje.
Bár a pletykálásnak szerintem van női ereje egyébként.
A pletykálás nagyon attól függ, hogy mire használjuk.
Igen.
Mert hogyha arra, hogy a nekünk nem szimpatikus kolléganőnket, azt kifúrjuk, Nem. Ilyet nem csinálom. Szóval, hogyha csak ezt az egyetlen, és ez még mindig megengedi nekünk, hogy gonoszak legyünk, vagy fúrjunk másokat, hogyha valakinek ez okoz örömet, mert hát nyilván van, akinek ez okoz örömet, de hogy azért megválogathatjuk, hogy milyen módon fejezzük ki aktívan vagy passzívan az agressziónkat más felé, és akkor az mindannyiunknak az érdeke, hogy ebben a formában ne, és ez még mindig nem jelenti azt, hogy egy ilyen rózsaszín világban élnénk, vagy hogy ne nyilvánulhatnánk meg akárhogyan, csak ezen az egy módon ne.
És van egy másik kérdés, amit mindenképp fel akartam megtenni, mert az elmúlt héten megosztottál egy Insta posztot, ami az volt, hogy valami ilyesmi, hogy a kapitalizmusban mekkora kihívás egészségesnek lenni, és nagyon sokat ajánlasz is tartalmakat, meg akár módszereket is, megmutatod, hogy mit eszel, meg hogyan élsz, meg ilyesmi, és kíváncsi voltam, hogy igen, egyrészt ezt szerintem egy fontos igazság, hogy nagyon nehéz a jelenlegi kapitalista társadalmakban egészségesnek lenni, vagy ezt megvalósítani, vagy egy teljes nyugodt életet élni, így holisztikusan. És akkor mégis te hova tekintesz ebben akár szakmai szempontból, akár ilyen életmódtartalmak szempontjából? Van-e olyan könyv, film, segítség, amit mindenképp ajánlanál, hogy mégis, mivel a kapitalizmus vége az nem fog eljönni egyik napról a másikra, hogy ebben a rendszerben, amiben élünk, egy teljesebb vagy egy egészségesebb életet tudjunk élni. Te hova tekintesz inspirációért, és mit javasolnál még itt a hallgatóknak, nézőknek?
Nekem egész életemben eddig a két leginspirálóbb, az egyik egy film, a másik egy sorozat, tehát könnyen fogyasztható tartalom, nagyon szépen van megcsinálva. Az egyik így társadalmi kérdésekben, vagy az egymáshoz való viszonyulásban, Netflixen volt régen a Behind the Curve, azt hiszem búra alatt, vagy ez a címe, ami a laposföld hívőkről szól, és arról, hogy ők milyen személyiségek. Nekem az nagyon-nagyon ilyen, hát volt egy aha élményem azzal kapcsolatban, hogy maga módján minden ember nagyon-nagyon értékes, és mindenkiben van jóság. És szerintem ezt meglátni abban segít. Szerintem személyiségfejlesztő hatás van. A másik az pedig Will Smith narrálásával, a One Strange Rock, azt nem tudom, hogy fordították magyarra, ugye ez arról szól, hogy asztronauták, akik keringtek a Föld körül, számolnak be róla, hogy a Föld bolygó, mint olyan, az hogy működik, mint egész. És akkor ez igazából egy ilyen dokumentum sorozat, Will Smith narrálja, de benne vannak az űrhajósok is, és akkor nagyon-nagyon szép a képi világa, nagyon szép a zenéje is, és egy ilyen nagyon könnyen fogyasztható módon mutatja be nekünk, hogy miért nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak magunkra, ne csak a mikrokörnyezetünkre, hanem az egész Földre, mint egészre gondoljunk. És szerintem az is tök jól nem erőszakosan, nagyon kedves módon megváltoztatja az ember hozzáállását ahhoz, hogy mit csinál a Földön.
Hát nagyon köszönöm, Andi, hogy bizalmat szavaztál ennek a műsornak, és mindenkit bátorítanék, hogy kövessen téged Instagramon, TikTokon, a Microbiome Girl néven találják meg a tartalmaidat. Nem tudom, van-e valami téma, amivel mostanában foglalkozni fogsz, vagy amit ajánlanál itt a belépési küszöb követőinek?
Hát engem egyébként mindig az anti-aging, tehát az egészség megőrzése, hosszú távú egészség, akár szépségnek a megőrzése az, ami érdekel, mert ugye a táplálkozás ebben egy nagyon jó eszköz, illetve továbbra is a pszichiátriai betegségek és azoknak a táplálkozási úton történő kezelése az, ami nagyon foglalkoztat, ami ugye távoli téma innen viszonylag, de valójában nem. Tehát minden, amiről beszéltünk, az olyan mélyen átszövi ezeket is, hogy emiatt ez mind egészségügyi kérdés.
Na hát akkor mindenkinek ajánlom tényleg, hogy akiket ez foglalkoztat, meg aki esetleg eddig nem gondolt rá, de most fölmerült benne, hogy tanulna ezekről, az kövesse a tartalmaidat, és ha tetszett ez az adás, akkor tőletek pedig azt kérem, hogy a leírásban található elérhetőségeken keresztül támogassátok a Partizánt, hogyha extra tartalmakra vágytok, akkor megtaláljátok a Substackán az én hírlevelemet is, itt közvetlenül engem is tudtok támogatni, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő adásról, akkor mindenképpen kövessétek be a belépési küszöböt a különböző podcast felületeken. Két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!